Rádió Győrben, FM 87,6. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Ménesi úton áll egy villa. Otthona volt a Plusz család többi tagjának, lakta Somlai Artúr Kossuth-díjas színész, később özvegyen maradt felesége és leánya is. Legtöbben mégis Karinti villaként emlegetik. A dédapa, Frigyes ugyan soha nem lakott itt, a nagyapa Ferenc vásárolta.
Én minden egyébben megpróbálkoztam, csak hogy ne kelljen írónak lenni. Hát én nem akartam a Karinti Frigyes fia lenni.
Itt nőtt fel Márton, akinek az életében a színház játszotta a főszerepet.
Azt az élményt, amit éreztem, a valódi színházba azt meg akartam teremteni itthon, a toronyszobába.
A negyedik generáció képviseletében Karinti Vera tanár, énekesnő vezet minket körbe.
Egyszer éltem itt 16 éven keresztül, 92-től a nagypapám halála után, egész a nagymamám haláláig, 2008-ig. Egész lakás tele volt falak helyett könyvespolcokkal, vagyis hát a falak előtt, de volt, hogy falak helyett is, majd megmutatom. Tehát az ablakok alatt is volt.
Az épület ma egy francia pék, Stéphane Maré tulajdona.
Nem pontosan úgy néz ki, mint ahogy kaptunk. Picit átalakítunk, de mondjuk a lényeg ez maradt. A lépcső, a padló, nagyjából a falak.
Az építtetőkről és az első lakókról Várajai Katus énekesnő, a Ménesi Kulturális Utcafesztivál egyik szervezője, a helytörténet lelkes kutatója beszél.
Itt a Ménesi úton, ahol állunk, nagyon sok olyan épület van, amely elmondhatja magáról, hogy a Plusz családhoz köze van. Ez a villa, ami Karinti villaként került a köztudatba Karinti Ferenc után, volt az egyik első, amely megnyitotta kapuit a Ménesi utcabál részvevői előtt, és kiderült, hogy valóban annak a Plusz Sándornak, aki Magyarország igazságügyminisztere volt, és a Magyar Tudományos Akadémiának is alelnöke, volt 4 gyermeke, 3 lánya és egy fia, és a legidősebb leány, Gizella volt az, aki ezt a villát építette. Feltehetőleg valamikor 1908 táján. És csodálatos, hogy ez a villa ilyen nagyszerű állapotban megmaradt. Plusz Gizella hozzáment Asbóth Emilhez. Ő volt a ganzgyárnak a vezérigazgatója. Azt kevesen tudják, hogy ez Asbóth Emilnek nem az első házassága volt, hanem a második, és első házasságából volt már 8 gyermeke, a legkisebb éppen 3 éves, amikor ez a vállóper zajlott, és ez a második házasság megköttetett. De Plusz Gizella és Asbóth Emil példás házasságban éltek, és egy lányuk született.
Camilla Gizella.
Így van, igen. A kis Plusz Camilla, aki egészen sokáig itt lakott, egészen az 50-es évekig, amikor ugye az itt álló villákat is elérte az államosításnak a szele, és a benne lévő családokat a kitelepítésé. Asbóth Camillának ebből a szempontból szerencséje volt, ő hamarabb eladta ezt a házat, illetve nagyon jó kapcsolatot ápolt ő Asbóth Emil előző házasságából született gyermekeivel, és Havadi Bar Barnabás, ő Asbóth Erikának volt a férje, ő is itt lakott egy darabig, tehát hogy valamelyest a családból is maradtak ebben a villában, de Asbóth Kamilláról azt kell aztán tudni, hogy ebben a házban az övé volt az emeleti manzárt szoba, mert ahogy ránézünk erre a házra, látjuk, hogy egy gyönyörű, boltíves, árkádos bejárata van, fölötte üvegezett veranda, és olyan, mintha a házhoz tartoznának ezek a muskati láda tartó fémek is, és ez bizony azért van, mert hogy Plusz Gizella, tehát aki ez a ház volt, ő már 1902-ben a muskátli gyűjteményével ezüstérmet nyert az országos kiállításon. Úgyhogy ha lelki szemeinkkel ránézünk erre a gyönyörű házra, akkor elképzelhetjük, hogy itt a muskátlik omlanak lefelé.
Tudjuk, hogy volt étellift is a villában, amikor megépítették, de ez akkoriban ott a 20. század elején milyen lakhatásnak számított, mennyire volt ez luxus a maga idejében?
Mondhatjuk azért, hogy luxus volt. Itt a Ménesi úton nagyon sok olyan nagyszerű ember, tudós ember élt, akik rengeteget tettek a hazáért, de mondjuk jól is kerestek, és meg is engedhették maguknak azt, hogy a villájukat sokszor nem csak az épületet tervezte meg egy építész, hanem bele a teljes bútor motorzatot. Ez azért a 19. és 20. század fordulóján általános volt. Boros pincéje van, hátul volt egy házmesterlakás, óriási kert volt akkoriban még ugye a Plusz családnak ez az óriási területe, ez nem volt felparcellázva, tehát nem voltak gyakorlatilag kerítések egymás között. Vannak ennek a villának szecessziós, népies vonásai is. Nem tudjuk sajnos, hogy ki ennek a villának a tervezője, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a rejtély egyszer még megoldásra kerül, mert egy nagyon különleges és szép és modern épülettel állunk szemben, és valamikor az 1950-es években került ebbe a házba Somlai Artúr színművész. Kétszeres Kossuth Díjas színművész volt ő, és ebben a házban lett öngyilkos akkor, amikor világossá vált számára, hogy az üldözött színész kollégáin nem tud segíteni. Van egy kis szürke folt, hogy pontosan kik laktak itt, egy darabig még Somlainak a második felesége a lányával, de ezután került ide a Karinthy család, de aki ezt a történetet el fogja mesélni, Karinthy Vera, aki sokkal avatottabb nálam a témában.
Valóban így van, mert hogy itt van velünk Karinthy Vera is, aki egyébként nyelvtanár, énekes. Ezt tudjuk, hogy a nagypapája ugye a Kossuth Díja után 1955-ben vásárolja a villát, de hogyha Verának a saját gyerekkorára kérdezek vissza, mit változott azóta a ház?
A gyerekkoromban csak átjöttem ide, volt, hogy heteket laktam itt, a nyarainkat Leányfalun töltöttük, tehát én úgy jöttem ide, mint unoka. Egyszer éltem itt 16 éven keresztül, 92-től a nagypapám halála után, egész a nagymamám haláláig 2008-ig. Az épület kívülről ugyanígy néz ki, nézem, csak más színűek az ablakok. A muskátlikról az előbb hallottam, fönt a padlásszobában az a három pici ablak, én tettem muskátlikat már, amikor itt laktam. Úgy emlékszem, talán, hogy a Stefán megtartotta az eredeti faablakokat, és csak lefestette.
Tehát és Stefán pedig ugye a francia pék, aki megveszi az apukájától, Karinthy Márton
a 2009-ben, igen. De ugyanilyen a boltív, minden ugyanígy volt. Tehát a kívülről a szerkezete nem változott, belül változott, ott lettek falak kiverve, átépítve szobák, pont megjelent.
Na, tessék, és Stefán, egyébként mintha filmbe rendeztük volna, integet a teraszról,
ez a nagymamámnak egyébként a nagymamám szobája, ahol most kilépett. Ja, most jut eszembe, ott nem volt ez a kis francia erkély. Tehát ott nem lehetett kilépni.
Ennyi modernizáció van rajta gyakorlatilag.
Igen, kívülről ennyi. Meg más színű a fal. Fehér volt eredetileg.
Most meg már ilyen világos,
most sárgás. Ilyen sárgás, igen.
Stefán volt olyan kedves, és kinyitotta nekünk a kaput, úgyhogy belépünk a kertbe, Vera már suhan előre a lépcsőkön, és ahogy elkezdenek lassulni a léptei, én látom rajta, hogy tarulnak fel az emlékei, tessék még nevet is. Mi jutott eszébe?
Hogy hány kerti partit szerveztünk. Itt volt az asztal, és a nagy család ide gyűlt.
Ez a ház melletti kis kertrész.
Élő rokonaim is, a unokatestvéreim, unoka, hugok, öcsikék, mindenki, tehát így a nagy család itt ült. Szerintem márvány az ugyanaz, az eredeti, emlékszem erre a csillagra.
Ahogy belépünk a házba, igen, akkor már el is indul a túravezetés.
Itt a lejáró a boros pincébe.
A lépcső alulról nyílik, igen. Lefele menett a lejáró.
A lépcső az ugyanaz, az a gyönyörű fa lépcső, ez megmaradt, ezt felismerem.
Na menjünk fel, nézzük, igen, hogy oda fel mi változott.
Ez a modern lámpa volt itt fent. Jön, ez a tér, ez nagyon sötét volt, itt volt az étkezőnk.
Lassan felérünk az első emeletre. Jó napot kívánunk! Egy puszi.
Vera jól ismeri a ház, hogy bemutat nektek.
Igen, mert próbálok emlékezni.
Míg Verával haladunk tovább, a mostani tulajdonost, Stefán Marét és a szerkesztőt Bakanitát hátra hagyjuk a nappaliban.
Most is munkaruhában van, jó lisztes. Mikor kelt ma?
Hát ma ez egy nagyon könnyű nap volt. Kb. Ilyen 5:30-kor keltem föl.
Máskor, más napokon?
Hát inkább ilyen 3:30-4 körül.
Az nekem már fájna.
Nekem is fáj.
És akkor miért csinálja, ha fáj?
Szeretem, meg muszáj, mert tanításkor, ha azt akarunk, hogy minden kész legyen, kenyér, péksüti, kalács, zsemle, kifli, stb., akkor kell legalább ez a 3-4 óra előkészítést.
Hogy vált ez a villa az otthonává?
2009-ben megtaláltunk barát közös, meg látogattunk ezt a házát, ami a Karinthy Márton akart eladni, és akkor 2010-ben beköltöztünk ebbe a házba.
16 éve itt élnek. Az már jó régen volt.
tényleg csoda. Nagyon
szeretnek itt lakni.
Nagyon.
A belső berendezés is azt tükrözi, hogy nagyon szeretnek itt élni. Hatalmas asztal, tele gyertyákkal, itt baráti társaság nyomait vélem felfedezni. Ezzel dicsérni szeretném. Él a ház, él a lakás.
Köszönöm. Nem pontosan úgy néz ki, mint ahogy kaptunk. Picit átalakítunk, de mondjuk a lényeg ez maradt. A lépcső, a padló, a nagyjából a falak.
Ahol most ülünk, az a rész tele volt könyvvel, hiszen egy író dinasztiától, egy író családtól vásárolta meg a házat. Amikor jött és megnézte, akkor tisztában volt vele, hogy a karintik kicsodák Magyarországon?
Akkor már ismertem, Frigyes könyveit már olvastam. Nagyon kevesen meg fogom hallgatni ezt a műsort, és akkor többet fogom tudni róla.
Akkor most jövünk Stefannak a jelenlegi hálószobája felé. Ez nem az utcafrontra, hanem hátra néz.
Ez nem hálószoba volt, hanem egy nagy nappaliszerű, ami hálóként is funkcionált, ahol most itt a zongora áll.
Igen?
Egy ágy volt, erről van is egy történetem. Anyukámnak a kedvenc írója Arthur Miller volt. És a nagypapám, Cini, összebarátkozott minden íróval, a világ minden részéről, és hát Arthur Millert meghívta ide, ebbe a házba.
És járt is.
És itt. Ez a családi legenda, ami mindig nevetgélünk, és kicsit kiszínezzük, de nagyon jól hangzik, hogy anyukám ezen az ágyon, itt volt egy ágy, 40 fokos lázzal feküdt. És a nagypapám egyszer csak bekopogott, hogy Julikám, kelj fel, itt az Arthur Miller, és hát Cini mindig ugratott mindenkit, anyukám mondta, hogy Cinikém, adjál, 40 fokos rázom, rosszul vagyok, izzadok, de gyere, itt van. Kinyitotta a szemét anyukám, ájultan, és belépett Arthur Miller, és azt mondta, hogy how do you do? Akkor már a Marilyn Monroe már nem volt a feleség, akkor szegény már nem élt, és az volt a családi vicc, hogyha egy kicsit csinosabb akkor anyukám, és kisminkeli magát, akkor most ő lenne az új Millerné, vagy ő lett volna.
A zongora helyén volt az ágy.
Itt volt egy nagy kanapé, és fölötte lógott a híres Bőmaranka festmény, amit Berényi Robert festett róla. Még van is egy-két kép, ahol ülünk a kanapén, és látszódik az Aranka festmény.
Arankán múzsaként például Ady Endre és Berényi Robert ugyanúgy osztozkodnak, ki verset ír hozzá, ki festmény készít
róla. Igen.
Egy 1973-as felvételről Karinthy Ferencet, Frigyes fiát, Vera nagypapáját hallják. A riporter Simon István.
Milyen érzés volt neked egy nagyon jelentős, a nyugat első nagy nemzedékének egy kiemelkedő írója fiának lenni úgy, hogy esetleg te tudatában voltál annak, hogy kik között telik el a gyerekkorod?
Ez nekem életemben hát rengeteg előnyt és rengeteg szépséget és néhány problémát is okozott. Feltétlenül előnyt adott az, hogy először is, hát most apámról nem is beszélve, életem, ifjúságom nagy része nem csak a lánymányoson és a vízilabdában telt, hanem olyan embereket volt módon megismerni, igen nagy embereket. Hát a Hadik kávéházban, vagy a New York kávéházban, ott ült Bartók Béla, ott ült Kosztolányi Dezsé, ott ült Tóth Árpád, nagyon gyakran jár Tersánszki, majdnem mindennapos vendég volt, Somjó Zoltán. Ismertem kicsi koromban Babicsot, van egy-két derengő emlékem Krúdiról, Móricot gyakran láttam. Érem, ezek nagyon erősen hatottak. Ez az én nagyon erős ragaszkodásom, ami a hazafiságomnak a lényege. Én a magyar irodalmon keresztül, és a budapesti, és a dunakanyari, és a Pest környéki tájon keresztül kapcsolódom bele abba a magyar múltba, aminélkül teljesen elképzelhetetlennek tartom az életemet.
Ez a környezet, egyáltalán az a millió, amiben nevelkedtél, a ifjúság, a gyerekkorod eltelt, az irodalmi ambícióidat korán fölszította-e, vagy csak később gondoltad azt, hogy író lesz?
Én minden egyébben megpróbálkoztam, csak hogy ne kelljen írónak lenni. Hát én nem akartam a Karinthy Frigyes fia lenni. Nyelvész voltam, vízipólózó, sportoló, edző akartam lenni, tanár akartam lenni, akkor egy életem egy szomorú szakaszában még kereskedő is voltam, meg tisztviselő, dramaturg, lektor. Minden csak író, nem. Apám nagyon nagy író volt. Én nekem elfogult vagyok, de igen, jelentős, igen nagy, egyre modernebb írónak tartom. Ha én Kovács János vagy Kovács Ferenc néven írnék, akkor nem hívnám ki az összehasonlítást. Na most én mindig kihívom avval, hogy a világon vagyok, ha leírom a nevemet, leírok egy sort, leírok egy ez-azt, egy rövid karcolatot, kihívom az összehasonlítást, van-e olyan jó, eléri-e, megüti-e, vagy messzi marad-e az apjától. Ez nem előnyös. Személyesen én is tudom, hogy ezt a magas mércét én nem tudom megütni. És ez hátrány. Ebből sok vicc volt, azokkal én is jót nevettem, de írói típus én nem is az vagyok.
Úgy van.
Ő más, neki a mai irodalma más sok a folytatói, és én sokkal inkább érzem magam mondjuk Tersánszky, vagy Krúdy, vagy Hunyadi Sándor, nem örökösének, de folytatójának, Ennek a erős történeten, realista, magyar prózán alapuló irodalomnak a folytatójának, bár megint nem ilyen egyszerű. Van itt azért valami nagyon erős karinti hagyaték, amit ha akarom, hanem nem tudok kimosni az idegeimből. A humor iránti rendkívüli érzék, a sok sztorival, ugye a vicceimről, beugratásaimról egész addig. A nagyon erős humanizmus, ezt merem remélni, hogy ez is valami ilyesmi, amit tovább tudok vinni, tovább kell vinni. Ez a nagyon nyitott, mindenkit meghallgatni. Én életemnek egyik nagyon nagy értékének tartom ezt, hogy apám fia vagyok, és hogy az ő családjában és az ő baráti körében születhettem, és hogy én ott ülhettem, és láttam, és hallgattam, amikor a József Attilával vitatkozott a Kosztolányi. Örökre szól, amit én nem adnék semmilyen sem.
Volt a nagymamáiknál kapott könyvet, hogy tessék, kislányom, ezt érdemes?
Ja, igen, persze. És a gyerekkori emlékeimhez tartozik, hogy az akkori beépített ruhásszekrénybe, ebben a részébe volt egy nagy ágylemű tartó. És az ágylemű közé rendszeresen elbújtam, amikor bujócskáztunk. A legjobb bujóhely volt, ez volt az egyik, és majd megmutatom a másikat is.
Jó. Az a lépcső, amit felfelé vezet, ez meg volt? Egyel arrébb lépve?
Igen, ez a lépcső meg volt, de nem így nézett ki, fehér volt. Tehát ez új.
Fedezzük fel, hogy mi van
ja,
odafent.
Most felmehetünk?
Felmehetünk, Stefan?
Mehetünk. Kihasználták a teret. Tudnélik, itt fal volt, és itt megnagyobbított, és könyvespolc lett.
Itt is vannak karintik ezen a könyvespolcon, meg József Attila, felsorakoznak a magyar irodalom nagyjai, elágazás az érkezünk.
Most jön egy nagyon érdekes, ez volt az én szobám.
Ami az utcafrontra néz.
A déd nagymamám szobája volt eredetileg, és 5 éves koromban meghalt. És amikor ide költöztem 92-ben, akkor ez lett a szobám. Ketten laktunk a nagymamámmal már ebben a nagyházban. Ah. Ő volt lenn, és nekem volt a fenti kis terem.
Be is lépünk az egykori szobájába, most egy brazil zászló, egy Paris Saint-Germain logó. Jó belmagasság.
Nekem az ágyam, ahogy belépünk, jobbra volt. Középen volt egy asztalka, és bal oldalt a számítógépen meg az ilyen dolgozó cuccaim.
Vera amúgy is egy mosolygos alkat. De mióta bejöttünk a házba, azóta fülig ér a szája és csillog a szeme. Szeretett akkor itt lenni, én azt gondolom.
Igen, nagyon imádtam. Most jön egy érdekes rész, hogy lehet hallani az akusztikából, hogy a padlástérben vagyunk. Uh-huh. Itt van 2 ajtó. Gondolom, ha jól emlékszem, el jártam már itt a gyerekek szobája. Itt eredetileg csak padlástér volt, és ott is bujocskáztunk a barátnőimmel, az unokatestvéremmel, labirintus volt az egész ház.
Tehát azt mondta, hogy az egyik jó búvóhely az lent volt, ugye az ágynemű tartó, akkor ez a másik?
Igen.
Mert milyen az, amikor az ember visszajön a saját egykori otthonába, és így felfedezi, hogy hát ez ilyen, ez olyan, ez amolyan, de az embernek a saját élete filmje kezd el pörögni.
Egyben felemelő és szívszorító is. Na most itt van a másik kedvenc szobám. Mindig innen néztük a tűzijátékot, ide följöttünk, és innen gyönyörűen lehetett látni a tűzijátékot ezekből az ablakokból.
Élni igen. Tudni kell. Igen. Jó.
És ez azért különleges még, mert apukámnak itt volt a kis birodalma, ez volt az a bizonyos szoba, amiről már sok riportban mesélt, kapott egy kis forgószínpadot.
Amit leszögezett, és ahol a saját igen, színházát igen, előadta.
És ide rendelte az összes környékbeli gyereket, és előadást kellett tartani, és színházat kellett játszani, ahelyett, hogy lent fociztak volna, és nagyon gyerekek nagyon utálták, de ő imádta. Ez volt az ő kis eldugott birodalma.
Vera édesapját, Karinti Mártont hallják. A beszélgetés 2008-ban készült.
Csak ezt a környéket szeretem. Nem is tudnék innen elmenni. Egyszer megpróbáltam, amikor megházasodtam, akkor elköltöztünk a Nagybányai útra, az a Pasarai tér fölött, ami nagyon szép hely, de egyszerűen 3 év múlva. Ahogy megszakadt a házasságom, akkor rögtön visszajöttem a szülői házba, és nem is igazán szoktam meg másutt. Ez az én magyar valóságom. Épp Karinti Frigyes írja egyszer, hogyha egy szobáról ír, akkor mindig ugyanarról a szobáról ír, amit gyerekkorában a Damjanics utcában, a szülői házban, amire emlékszik. Tehát, hogy a gyerekkori emlékek azok egy életre meghatározók.
Gyerekkorában mi volt az első pillanat? Vissza tud emlékezni arra, amikor rájött arra, hogy ön Karinti?
Talán az iskolában, amikor elkezdték mondani a gyerekek, vagy a tanárnő, hogy hát a Marci nagypapája írta, nem tudom mit, akkor. Mert addig ez csak úgy mondták, hogy hát egy híres név, és ismerték. Azt hittem, hogy azért, mert mindenkit ismernek a környéken. De az, hogy ez milyen jelentős név, vagy hogy ez egy irodalmi név, az sokkal később tudatosodott az általános iskolán felső tagozatában, és akkor is inkább az ellenállás, tehát hogy ez kellemetlen, mert minden percben viselkedni kell.
Otthon a családban nem nevelték, úgyhogy bezzeg a nagypapád, ne, meg az édesapád is, milyen híres író?
Nem, szó se volt ilyesmiről, sőt, inkább ellennevelés volt, tehát hogy az nem jelent kiváltságot, hogy ne úgy azt hitt, hogy ettől most te több vagy, szóval ez nem volt. Inkább éreztem azt, hogy több, mert hogy nagyon korán elkezdtem színházba járni, és minden színházba ingyen beengedtek, hát az egy nagyon nagy kiváltság volt.
Hova járt ide a Köbök úti iskolában?
Most is ide járok egyébként, de most csak konditeremben. De akkor minden nap mentem le, és az az előnye megvolt, hogy 8 előtt 10 perccel kellett csak felébredni. És ezért majdnem minden nap elkéstem.
Édesanyja csak lenézett, nem? A házból, és rálátott az iskolára.
Udvaron tornáztuk, és én fölkiabáltam a nagymamának, hogy mi lesz az ebéd, vagy az a leghíresebb történet, amikor apám a verkélyen állandóan igazgatta a zászlót, mert ugye akkor a vörös zászlónak is kint kellett lennie, meg a piros fejezőt, és anyám is tanított 2 évig ebbe az iskolába, és az osztálya az pont arra felnézett, és akkor volt egy gyerek, akinek jelentenie kellett, hogy tanárnő a férje gatyában áll a erkélyen és integet, valamit akar mondani, és akkor anyám kinyitotta az ablakot, és apám át kiabált. De a leghíresebb történet, apám nagyon unta, valami antestületi ülés volt, és anyám csak nem jött, és kiabált, és jelzett, és semmi, és akkor apám lement a iskolába, és a Pedellus bácsit beküldte a tantestületre, hogy Karinti Ferencnének üzeni a férje, hogy azonnal jöjjön haza, mert gyereke született. Röhögtek, vagy nem tudom, és akkor anyámat hazaengedték.
Ismét egy emelettel lejjebb, most már nem a padlástérben. Hogyha elindulunk az utcafront felé, akkor ott mi változott?
Ripul Rónai festmény itt lógott a Karinti Frigyesről a baloldali falon.
Jó ízlése volt.
Ez a nagymamám szobája volt, a baloldali rész. Könyves polcok voltak, és úgy szeparálták a nagymamám és a nagypapám szobáját. Szemben a nagypapám íróasztalával volt kis kávéasztal, fotel, székek, és a karácsonyfa is itt volt. Itt ültünk körbe, és itt adtuk oda az ajándékokat egymásnak. És van még, bocsánat, az eredeti lépcsőről lecsúsztunk, csúszdának használtuk az unokatestvéremmel. Meg lógtunk itt erről a korlátról, lógtunk. Azt játszottuk, hogy megbírjuk-e tartani magunkat, hogy ne essünk le. Stefan, Chez Mathilde, pékségedet eredetileg Epepének szeretted volna elnevezni a cini nagypapám novellája után.
Így volt?
Ez abszolút.
Mondd Mathilde.
A Mathilde lányom, és az Epepe magyarul, ez jelenti, hogy keserű, vagy nem?
Nem, ez azt jelenti, hogy a Karinti családban játszottak, hogy nem mondtak ki szavakat, és azt mondták, hogy ezt mondták, valami helyet, és ki kellett találni, hogy miről van szó. Tehát ez egy halandzsa szó, ez egy kitalált szó.
De Stefán honnan ismeri az Epepét?
Amikor beköltöztem, és Ferenc valami könyvet kellett olvasnom, hogy legalább azt mondom, hogy ismerem egy könyvet, ami a volt tulajdonost írta.
Epepét a nagynéném, a Karinti Jutka, a Judit, aki kinél Franciaországban, és a nagybátyám Karinti Pierre, Pierrot fordították együtt. És ott rengeteg más karinti művet is. Ezért Franciaországban ismerhetik a karintiakat, Frigyest is és Ferencet.
Kedves hallgatóink, a Karinti Villában jártunk ma, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bakanita nevében is, Burkert Rudolfot hallották. Let me read, let me read.
kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
A pontos idő 4